Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetében, a 7-től 10-ig terjedő versekben. Jézus mondja, ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, öveszd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, ez a felolvasott példázat nem tartozik a kedvenc jézusi példázatok közé. Nem hallgatjuk szívesen ezt. Szolgálatunkért jutalmat és dicséretet várunk, de e példázat szerint nem jár nekünk semmiféle elismerés. Sokszor bántóan fáj az a társadalmi igazságtalanság, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. A gazdagok és a hatalmat képviselőknek a kiszolgáltatottjai vagyunk. Azt várnánk Jézustól, aki mindig a szegények, a kicsinyek mellé állt, hogy vállalja fel az urak kényeire, kedvére kiszolgáltatott szegény szolgáknak ügyét, hogy nekik hirdessen szabadulást, szolgálatuk terhét enyhítse, és az urak hatalmát és elvárásait egy kicsit fékezze. E példázat szerint viszont Jézus nem emeli fel szavát a szolgák érdekében, sőt, úgy tűnik, mintha helyeselné azt a tényt, hogy vannak szolgák, és vannak hatalmasok, urak, a szolga pedig csak végezze a maga kötelességeit, a hatalmat képviselő pedig arra született, hogy őt kiszolgálják. Mielőtt belemélyednénk ezekbe a gondolatokba, amelyek nagyon aktuálisak, hiszen a szegények és gazdagok, a nagy hatalmak és kiszolgáltatott tömegek, népek közti feszültség egyre erősödik, és megoldhatatlannak látszik. Olyan nagy gondja az emberiségnek, amire nem látjuk a megoldást, amelyben egyre növekvő elvárások mellett egyre több szó esik az elismerés, a jutalom szerepéről, mert teljesítményorientált világban élünk, amikor egyre többet várnak el tőlünk. No, mielőtt belemélyednénk ezekbe a gondolatokban, el kell mondanom, hogy ez a példázat nem erről szól. az úr-szolga viszonyt Jézus nem szentesíti, arról nem mond se rosszat, se jót. Csak képnek használja az úr-szolga viszonyt, pontosabban az úr-rabszolga viszonyt, mert ókori példával él Jézus. Jézus korában az volt a szolga sorsa, ez volt a szolga sorsa, kötelessége. Amikor a szántás és a legeltetés után megjött a mezőről, előbb ellátta urát, vacsorát készített neki és felszolgált, csak azután ülhetett le maga is enni. Jézus ezt a képet alkalmazza tanítványaihoz való viszonyának kiábrázolására. Ez a példázat tehát nem úgy általában mindenkihez szól, hanem Jézus kifejezetten elhívott tanítványainak, apostolainak címezte. Nyilván gondolhatnánk itt elsősorban az apostoli szolgálatra. Áttételesen gondolhatunk a lelkipásztori szolgálatra, azaz Krisztus és a lelkipásztorok közötti viszonyra. De nem csak róluk van szó, hanem mind azokról, akik Krisztus követőinek vallják magukat. Tehát rólunk, egyháztagokról szól ez a példázat, akik a keresztség által beoltatunk Krisztus testébe. Mi mindannyian szolgák vagyunk, mégpedig Krisztus szolgái. E példázat tulajdonképpen két téves magatartásra reflektál. Az egyik az a farizeusi kegyesség, amely a törvény paragrafusainak betartásától, a látványos jó cselekedetektől várja Isten jutalmát, áldását. Jézus azt mondotta a farizeusoknak, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveket, a szíveteket is. Ami az emberek előtt magasztos, lehet, hogy Isten előtt utálatos. A tanítványok pedig úgy gondolták, ha ők Krisztus követői, akkor bizonyára kivételezett helyzetben vannak. Több isteni ajándékra, isteni erőre számíthatnak, mint a kívülállók. Azt kérik Jézustól, hogy növelje hitüket. Mi hiszünk benned, jutalmazd meg a mi hitünket még nagyobb hittel, kérték. Feleletként azt mondja nekik Jézus, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezz meg a tengerben, engedelmeskedne nektek. Majd a most felolvasott példázatot mondta el nekik. Van-e valami logikai kapcsolat a tanítványok kérdése, növeld a hitünket, és a példázat között? Talán bűn lenne nagyobb hitre áhítozni? Semmiképpen sem. De minden tanítványnak, minden Krisztus követőnek egyszer s mindenkorra meg kell tanulnia, hogy Isten nem azért szeret, nem azért fogad kegyelmébe minket, nem azért ajándékoz meg minket hittel, mert mi megszolgáltunk arra, mert mi megérdemeltük volna, hanem ő előbb szeretett minket, és ajándékozott meg gazdagon. Isten megelőlegezett kegyelmét, szeretetét a gyermekkeresség ábrázolja ki a legszebben. Még mielőtt tehetne valamit is az ember, Isten már akkor elhívja, kegyelmébe fogadja, Krisztus szolgálatába állítja. Kell-e és van-e ennél nagyobb ajándék, jutalom, mint Isten választottja lenni, mint Krisztus szolgálatában állni? Erre a kérdésre csak nemmel lehet válaszolni, mert nincs nagyobb kitüntetés és jutalom annál, mint hogy Krisztus követői, tanítványai lehetünk. Krisztus szolgálatában állni, élni annyit jelent, mint Isten közelében lenni, Isten házanépe lenni, üdvösségre kiválasztott lenni. Ezt a kitüntetést azonban nem cselekedeteinkkel, hűségesen elvégzett szolgálatunkkal érdemeltük ki, ezt Isten megelőlegezte, ingyen adta ajándékképpen az ő kegyelméből. Jézus Krisztus érdeméért, áldozatáért. A reformátori tanítás alaptételéről van itt szó. Reformátoraink keményen bírálták azt a téves elképzelést, miszerint a jó cselekedetekkel, hűséges szolgálattal érdemeket szerezhetnénk magunknak Isten előtt. Reformátoraink azt mondták, a keresztjének jó cselekedetei nem érdemszerző cselekedetek, hanem ezek a hitnek a gyümölcsei, méghozzá annak a hitnek a gyümölcsei, amelyet ugyancsak maga Isten támaszt bennünk, ott és akkor, amikor neki tetszik. Nyilván e központi üzenet mellett a Krisztus szolgálatába szegődésnek még sok más arcát, árnyalatát ismerhetjük meg ebből a példázatból. Mindenek előtt azt, hogy ez a szolgálat teljes embert kíván. Krisztus, mint Urunk, igényt tart a mi egész életünkre. Őt nem lehet részmunkaidőben szolgálni. Őt nem lehet csak immel ámmal szolgálgatni. Krisztus mellett nem lehet még más uraknak is szolgálni. Vagy őt követjük, és akkor teljes erőnkkel, egész életünkkel, egész szolgálatunkkal mellé állunk, neki engedelmeskedünk, mert ez a kötelességünk, vagy ideig, óráig félreállunk, meglógunk, de ezzel az ő megelőlegezett, kitüntető szeretetét utasítjuk el. A szolga nem engedheti meg magának, hogy ne teljesítse ura parancsait. Amikor mi Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, nem teszünk mást, mint szolgai kötelességünket teljesítjük. Ő azt várja, hogy szüntelenül úgy éljünk, ahogy ő tanította nekünk. Alázatos szolgálatot szolgáló szeretettel legyünk embertársainkhoz, hogy mindig testvéreink szolgálatára legyünk. Amikor a legkisebb, legmegvetettebb, leglenézettebb, legárvább, legtehetetlenebb, legkiszolgáltatottabb embertársunk segítségére sietünk, van rá időnk, és van hozzá emberséges szavunk, akkor Jézus szolgálatában álltunk, őt szolgáltuk, azaz keresztjéni kötelességünket teljesítettük. De amikor elmulasztjuk ezeket az alkalmakat, bizony engedetlen szolgák vagyunk, és Krisztus ellen cselekszünk. megéri egy gondolat erejéig a példázatbeli szolga napi programját is szemügyre venni. Napi munkájának jelentős részét a szántás és legeltetés teszi ki. Miután hazajön a mezőről, urának készít vacsorát és felszolgál neki. S csak azután jut ideje magával is törődni. Első helyen van, és időben is a legnagyobb részt teszi ki, a munka, illetve hivatás. Urától kapta ezt a hivatást, ezt a küldetést, ezt a megbízatást. Mindenki más és más küldetést kap, de urától kapja. Ezt kell végeznie reggeltől estig. Ez a mi feladatunk is, hivatásunknak élni. Végezni azt a munkát, azt a szolgálatot, amit éppen reánk bízott. Kiki a maga hivatása szerint teljesíti a szolgálatát. És egyik szolgálat sem értékesebb vagy haszontalanabb a másiknál. A földműves is, a mesterember is, a tanár, az orvos, a tudós ugyanúgy Krisztus szolgálatában áll, mint az igehirdető, mint a lelkész. Munkájával kiki a maga kötelességét teljesíti ebben a világban. Ez a munka, ez a szolgálat mindig az embertársaink javát kell, hogy szolgálja. A hivatás, küldetés teljesítése után következik az a szolgálat, amely kifejezetten az Urat szolgálja. Jézus Krisztust. Nevezzük ezt istentiszteletnek. Időben nézve ez jóval kisebb, mint az előbbi volt. De hozzátartozik a napi programhoz. Istennek hálát adni, Krisztust dicsérni, magasztalni, imádkozni és igéjére figyelni minden napi kötelességünkkel legyen. Csak ezután kerül sor arra, hogy a szolga magával is foglalkozzon. Az egyéni érdekek és igények utolsó helyen állnak ebben a példázatban. Így van-e a mi életünkben? A mai ember legnagyobb kísértései közé tartozik saját érdekét helyezni mindenek elé. Kérjük Istent, őrizzen meg minket attól a kísértéstől, ettől a kísértéstől, és ne engedje, hogy az önzés és hiúság eluralkodjék rajtunk. Sokkal inkább lássuk be, hogy a leghűségesebben végzett szolgálat sem volt több, mint kötelesség teljesítése. Isten már megelőlegezte nekünk üdvözítő szeretetét, kegyelmét. Ezért nem kell megszolgálnunk, nem kell megfizetnünk. Krisztus érdeméért, áldozatáért lehetünk az ő országának a vendégei. Éppen ezért a legnagyobb ajándék és kitüntetés számunkra az, hogy Krisztus tanítványai lehetünk, hogy Krisztus egyházának tagjaivá fogadott minket. Őt szolgálni tehát kötelességünk, és ugyanakkor nagy-nagy örömöt is jelent. Mert ő a mi megváltunk. Egyedül benne van reménységünk az életre. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.